Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreimet. Isten igéjéből Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének harmadik fejezetéből szeretném Isten üzenetét olvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a harmadik fejezet negyedik versétől így hangzik az ige. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg. Ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel mind a mai napig ott van az Ószövetség olvasásának felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Pál apostol utolsó szavai ebben a felolvasott igében az, hogy ugyanazon ábrázatra elváltozunk. A keresztény életünk nagy dilemmái közé tartozik az átváltozásunkkal kapcsolatos kérdés. Minek a függvénye a jó és rossz irányba megváltozott életünk? Tudjuk-e befolyásolni környezetünket a megváltozott életünkkel? Vagy éppen a környezet lesz ránk átformáló hatással? Pál apostol elmondja, hogy mit kell a keresztény élet végső céljának tekinteni. Azt mondja az igében, ugyanarra az ábrázatra elváltozni. Vagyis az ő fiának ábrázatához hasonlatosak legyünk. Krisztushoz hasonlatosak legyünk. Ellen White éppen ezért írja azt, hogy az egyetlen kincs, amit erről a földről elvihetünk magunkkal, az a Krisztus képmására átformálódott jellem. Az átváltozás hogyanjára viszont az utolsó versben válaszol az apostol. Azt mondja az igében, ha az Úrnak dicsőségét fedetlen orcával szemléljük. A szemlélt dolgoknak ugyanis olyan befolyásoló ereje van, amely kihat a gondolkodásunkra, az értékrendünkre, a szokásokra és az egész életünkre. Lásd a televíziótól és a videótól befolyásolt fiataloknak az életét és a szokását. Amit néznek, amit szemlélnek, az átalakító erővel és hatással bír. De ugyanez a folyamat a jó irányba is ki tudja fejteni befolyásoló hatalmát. És a Jóisten éppen ezt akarja felvillantani az igében, hogy mi nem másra, hanem Krisztus dicsőségére nézünk. Azt szemléljük, és akkor át fogunk formálódni az ő ábrázatának hasonlatosságára. Állításának igazolására Pál apostol Mózes példáját hozza fel. Amikor Mózes a Sínai hegyen volt a 10 parancsolat átvételekor, akkor 40 napot töltött el Istennel beszélgetve. Miközben egy alkalommal még a dicsősége is elvonult előtte, azt is láthatta, azt is szemlélhette. Ebben az igében Pál is ezt mondja, hogy az Úrnak a dicsőségét szemléljük. Mózes szemlélhette az Úrnak a dicsőségét. És ez a körülmény olyan hatással volt Mózesre, hogy amikor lement a nép közé, azt mondja a Szentírás, akkor az ő arca is az Isten dicsőségétől sugárzott. És ez a dicsőség olyan mértékben sugárzott az arcáról, hogy a vele beszélő emberek nem bírták elviselni. Féltek ettől a jelenségtől. Ezért, amikor elvégezte az Isten üzenetének az átadását, akkor minden alkalommal, így olvassuk az igében, beborította egy lepellel az ő arcát. Letakarta a fejét, hogy ne lássák az isteni dicsőség sugárzását. Ne keltsen félelmet az emberekben az, ami hatott rá, ami benne láthatóvá vált. Pál apostol ebben a levelében egy sajátos értelmezést ad annak, hogy Mózest mi késztette még arra, hogy lepellel borítsa be az arcát. Azt mondja az apostol a felolvasott igében a 13. versben, hogy ne lássák az Isten fiai az elmulandónak a végét. Mintha Mózes így akarta volna megőrizni a nép előtt a hírnevét, a tekintélyét, hogy ne lássák a dicsőség elhalványulását az arcán. Ne lássák azt, hogy miként válik mindig halványabbá, és végül teljesen el fog múlni. Pál azonban még tovább megy, és azt mondja, hogy ez a lepel később az egész zsidó nép szeme elé került, és ott is maradt, amikor az Ószövetséget olvassák. Ez a lepel különösen akkor takarja be a szemüket és értelmüket, amikor az Ószövetségben a Mesiásra vonatkozó igéket olvassák. Ha nem borulna lepel rájuk, akkor fel tudnák ismerni a názáreti Jézusban a megígért Mesiást, Krisztust, az Istennek fiát és szentjét. Az apostol ebben a tanításban ellen példaként használja fel Mózes történetét. Mintha azt mondaná nekünk Pál az üzenetével, hogy ne tegyünk úgy, mint Mózes. Mi ne legyünk fedett orcával. Mi éljünk állarcok nélkül, anélkül, hogy letakarnánk magunkat. Mintha azt mondaná, hogy tanuljunk az ószövetségi nép hibáiból. Ne úgy próbáljuk konzerválni lelkiségünket, hogy kegyes állarcot veszünk föl. Ne borítsuk be lepellel se az arcunkat, se az elménket, se a szívünket. Mind a három ott van Pál üzenetében. Az arcot beborító állarc azért kerül az embereknek az arcára, azért veszik fel, hogy megtévesszenek másokat arra vonatkozóan, hogy kik is ők a valójában. Pál levelében is olvashatunk ilyet, hogy a kegyesség látszatát veszik föl, de az erejét megtagadják. Ez is egyfajta állarc. Nagyon sokan vállalkoznak világunkban ma kozmetikai műtétre is azért, hogy másként nézzenek ki, mint korábban. Ne olyannak lássák az emberek, mint amilyen a természetes állapotában. Viszont még többen tesznek erőfeszítést azért, hogy a lelkük arcát takarhassák el, és tüntessék fel más színben az emberek előtt. Egyesek úgy próbálják ezt elérni, hogy állandóan azokat a jó tulajdonságaikat és dolgaikat hangoztatják és mondogatják, amiket mások is ismernek, és ezzel azt a látszatot keltik, minthogyha az élet minden területén ők ilyen jók lennének. Vannak olyanok is, akik állandóan mások bűneit próbálják leleplezni és ostorozni, mert így olyan színben tudják feltüntetni magukat, minthogyha ők pont az ellenkezői lennének. Szoktuk is mondani, hogy amíg másra elég sok problémát tudsz felmutatni másnak az életében, és az emberek figyelmét ráirányítani, addig senki nem foglalkozik a tieddel. Mindenki azzal foglalkozik, amit mondtál, a másikéval. Ez azonban mind képmutatás. A képmutatók viszont nem juthatnak be Istennek országába. Az ószövetségi nép példáját követve azt láthatjuk, hogy lepel borult az értelmükre is, amitől megtompult az elme, és nem értjük az írásokat. A zsidó nép továbbra is olvassa Mózes könyvét, benne az isteni kinyilatkoztatásokat, mégsem ismerje fel Jézusban a mesiást, sőt, még tovább megyek, a tanítványok esetében is Jézusnak kellett szinte erőszakosan levenni az arcájukról és a szemükről ezt a leplet. Amikor Jézus utoljára találkozik a tanítványaival, azt mondja a Szentírás Lukács evangélium a 24. részében, hogy akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Vagyis levette a szemükről a leplet, hogy végre összefüggésében lássák az írásokat. Mert még mindig ragaszkodtak a dédelgetett elképzelésükhöz, amit elgondoltak a mesiásról. Még mindig azt hitték, hogy majd Jézus most fogja helyreállítani az ő királyságát. És Jézusnak kellett szinte erőszakosan levenni ezt a leplet. Végre tisztán lássanak. Ma is sokat szenvedünk ettől a lelki betegségtől, ha ragaszkodunk a dédelgetett elgondolásainkhoz. Az ilyen esetekben szinte teljesen lényegtelen, hogy mi van megírva, mit kíván az Isten. Csak az számít, hogy mi van összhangban a saját elgondolásommal, amit én magamnak alakítottam ki. Pál apostol azt mondja, ez a lepel ott volt a zsidók szívén is. A lepel jelenléte különböző hatást vált ki bennünk, attól függően, hogy mit borít be rajtunk. A leplezett arc az a közvetlen környezetemet hivatott megtéveszteni. Mivel az arcunkon kifejeződik és láthatóvá válik a belső lényünk, ezért a leplezett arc a belső lényünknek a leplezését hivatott eltakarni, és arra szolgál. A leplezett értelem a kinyilatkoztatás valóságának a megértésében akadályoz bennünket. A leplezett szív pedig az egész személyiségünket meghatározza, a szív állapotának a leleplezésével még önmagunkat is be tudjuk csapni. Önmagával is sokszor elhiteti az ember, hogy ő nem is olyan rossz, mint amilyennek látszik, tulajdonképpen ő egészen jó ember, és ha valaki túl sokszor elmondja ezt magáról, akkor a végén még el is hiszi, hogy valóság. Emlékeztek, hogy az evangéliumban mit mond Jézus, amikor rámutat a farizeusokra? Akik kiálltak az utcasarkokra, és mindig hangoztatták, hogy ők milyen jók. Hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek, mint az a vámszedő. Én mennyi mindent csinálok, én hetente böjtölök, és így tovább, és így tovább. Állandóan hangoztatták, hogy ők milyen jók, és végül teljesen elhitték. Pál maga is így gondolkodott önmagáról, hogy én törvény tekintetében fedhetetlen vagyok. És ezért Jézussal kellett neki találkozni. És ott a damaszkuszi úton nyílt meg a szeme, hogy végre lásson. És ettől kezdve már el tudta mondani, hogy dehogy vagyok fedhetetlen. Én a bűnösök között is a legbűnösebb vagyok. És ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem? Hogy tudok ebből megváltozni? Na, ehhez a látáshoz szeretne az Isten elvezetni bennünket. A dolgok ilyenképpen való leplezése a bűn természetes következménye. Már Édenben is kísértet tett az ember arra, hogy eltakarja és elleplezze a mezítelenségét, először önmaga előtt, azután pedig igyekezett az Isten előtt is. Az a mezítelenség, ami az Édenben, az ember életében megjelent, az nem csak a test mezítelensége volt. Először az ember úgy gondolta, hogy csak az. Ez egy gyorsan hozzáfogott a megoldáshoz. Fügefa levelekből körülkötőket csinált magának, és már nem is érezte a meztelenséget. Megnyugodott, hogy na végre megoldottuk a problémát. Ma is hányszor vagyunk így, hogy jelentkezik valamilyen probléma, hozzá fogunk emberileg megoldani a dolgokat, és amikor a mi nézőpontunkból úgy látszik, hogy megoldódott, akkor úgy megnyugszunk. És csak egy bizonyos idő után jövünk rá, hogy egy másik nézőpontból, az Isten nézőpontjából egyáltalán nem oldódott meg a dolog. És az Édenben is ez történt. Egymás előtt már nem érezték a mezítelenséget, de amikor az Úr hűvös alkonyatkor megjelent ott a kertben, akkor újra mezítelennek érezték magukat. És ebből kitűnik, hogy ez a mezítelenség, ez nem csak a test mezítelensége volt, hanem a léleké is. És a lélek mezítelenségét nem tudták eltakarni. Isten előtt bármilyen módon takargatjuk is magunkat, akkor is leplezetlenül és meztelenül állunk előtte. Pál apostol azt mondja a zsidókhoz írott levél 4. rész 13. versében, mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Más helyen azt mondja még az apostol, hogy még felöltözötten is mezítelenek találtatunk ő előtte. Mert mi nem tudunk olyan ruhába öltözni, hogy Isten ne lássa a mi mezítelenségünk rúdságát. Egyedül Isten tud nekünk olyan öltözetet kínálni, amivel fel tudunk öltözni, amivel el tudjuk takarni és leplezni a mi mezítelenségünket. És ez a Krisztus igazsága. Jézus Krisztus bűntelen élete. Egyedül ez fedezhet el bennünket, és takarhatja el a mi bűneinket. Végül arra a következtetésre jut Pál apostol, hogy a leplek és az állarcok eltávolításának útja az, ha őszinte szívvel megtérünk az Istenhez. A megtérés ugyanis azt jelenti, hogy Isten újra tud közvetlenül hatni a szívre. Abban a tudatban, hogy Isten előtt úgyis leplezetlenül állunk, ezért a gondolkodásában megváltozott ember már nem is próbálja takargatni és leplezni lelkének a szégyenét. Lemondunk a szégyen takargatásáról, olvashatjuk az igében. Az értelmünk is megvilágosodik az Isten dicsőséges evangéliumának a megértésekor, és a megértésére is. Ettől kezdve nem lesz szükség olyan lepelre sem, hogy az emberek előtt másfajta arcot mutassunk. Nem kell, hogy eltakargassuk magunkat. Az Úrhoz való visszatérés után ugyanis elindul az Isten dicsőségére való átváltozásnak a folyamata. És amilyen mértékben kapcsolatba kerülünk az Istennel, úgy mindig fokozódik és erősödik bennünk a dicsőség kisugárzása. Emlékeztek arra, hogy Isten mit szeretne az ő népe között megvalósítani legutoljára, mielőtt értük visszajön? Mit szeretne rajtuk feltámasztani? Az ő dicsőségét. Ezért szólítja az ő népét, hogy keljetek fel, ébredjetek fel, mozduljatok meg, mert az Úr dicsősége rajtatok szeretne feltámadni, láthatóvá válni. János apostol pedig arról beszél, hogy ez meg fog valósulni. Az Úr dicsősége be fogja tölteni az egész földet, és sugározni fog. És az Úr azt szeretné, hogy mi mindannyian legyünk azok között, akik ezt a dicsőséget sugározzuk. Mert az Úr mindig emberi eszközöket használ szándékának véghezvitelére. Hadd emlékeztesselek azokra a klasszikus példákra, amikor Jézus itt volt a földön. Rendkívül hatalmas cselekedeteket hajtott végre. De figyeljétek meg, hogy szinte mindig közreműködőket vett igénybe. Mindig emberi eszközöket vont bele a csodáiba. Amikor megvendégelte az 5000 ember ott a hegy lábánál, emlékeztek, hogy hogyan történt ez? Azt mondta a tanítványainak, hogy ti osszátok ki. Ti elégítsétek ki az embereket. Jézus csak a csodát hajtotta végre, de a szétosztást már a tanítványokra bízta. Vagy amikor Lázár feltámaszta, miért nem Jézus gürítette el a nagykövet a sír szájáról? Miért mondta azt az embereknek, hogy ti gurítsátok el? Nem tudta volna Jézus megtenni egyedül? Talán nem volt ereje hozzá? Nem azért. Ő csak szólt volna, és a kő már arrább is megy. Neki nem kellett volna fizikai erőt kifejteni, hiszen ő a Teremtő Isten, ő csak szól, és meg lesz, parancsol, és minden előáll, a kő is azonnal a sír mellé került volna, de ő részt akart adni az embereknek ebből a csodából. Bele akarta vonni az embereket ebbe a csodába. Isten mindig részt akar adni nekünk. És amikor az ő dicsőségét az egész földön meg akarja nyilatkoztatni, amikor azt akarja, hogy az ő dicsősége az egész földet töltse be, akkor is emberi eszközökön keresztül akarja ezt megvalósítani. Azt akarja, hogy belőlünk sugározzon ki ez a dicsőség. Ő nekünk adja, és utána rajtunk keresztül fog tovább sugározni. Ahogy ez történt Mózesnél is. Mózes csak szemlélte az Úr dicsőségét, és feltöltekezett az Úr dicsőségével. És azután már nem kellett Mózesnek tenni semmit, magától sugárzott ez a dicsőség belőle. Amikor a Biblia megtérésről beszél, ugye a görög szövegben ez a metamorfó kifejezés található, amit Pál apostol arra használ fel és alkalmaz, hogy valami átváltozik. Egyik formájából a másik formájába változik át. Hadd hozzam példaként talán azt a nagyon klasszikus példát, hogy amikor a számunkra olyan gusztustalan, undorító, pondró kukac egyszer csak átváltozik egy csodálatosan szép pillangóvá. És valahogy az embernek is így kell átváltozni. Ami megromlott természetünkből, abból az utálatos, undorító természetünkből, az irigykedő, bosszúálló, haragvó és egyéb rossz tulajdonságból, ami egyáltalán nem szép és vonzó. Na, ebből át kell alakulnunk, át kell lényegülnünk, meg kell változnunk, hogy széppé, vonzóvá váljunk, hogy úgy fényjék ez a átváltozott tulajdonságunk mások előtt, hogy kívánják meg, hogy én is olyan szeretnék lenni. A tanítványok Jézussal kapcsolatban is megfigyeltek egy ilyen átváltozást. Emlékeztek, hogy mit váltott ki a tanítványokból? Amikor ott a megdicsőlés hegyén voltak együtt. Maradjunk itt, olyan jó nekünk itt. Egyáltalán nem kívánkoztak vissza a korábbi körülmények közé. És ha Ézsaiás 60. fejezetét olvassátok, akkor ott éppen ezzel találkozunk, hogy amikor Isten népén feltámad az Úr dicsőségének ez a megnyilatkozása, akkor népek áramlanak oda hozzájuk, a rajtuk feltámadt fényességhez, mert olyan vonzó az, és olyan kívánatos. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, a hernyó megszűnt, és újjá lett minden, pillangó lett. Szép, vonzó tulajdonságokkal ékesített lett. A szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses ugyan az Isten előtt is, de én szeretném Péter szavát úgy alkalmazni, hogy igen becses az emberek előtt is. Amikor egy emberből sugárzik a szeretet, a jó indulat, a kedvesség, akkor vonzódnak hozzá mások is. Amikor viszont a ridegség, a durvaság, a rossz indulat sugárzik, akkor az emberek meg igyekeznek úgy távol tartani magukat tőle. És a Jóisten ezt a változást szeretné, hogy bennünk olyan lelki tulajdonságok fejlődjenek ki az átváltozás eredményeként, ami vonzóvá teszi az életünket. Pál azt mondja, hogy az előfeltételek betartása mellett mindenkiben megtörténhet ez az átváltozás, az Isten dicsőségének a kiábrázolódása. De mivel Isten tiszteletbe tartja az ember szabad akarati döntését, ezért az átalakulás folyamata csak az életünk személyes átadásának a függvényében történik. Ezért Pál apostol szinte könyörödve kér bennünket egy másik levelében, a rómaiakhoz írott levelében, és azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmaságára, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek. Az átváltozás irányáról és céljáról Pál apostol azt mondja, mindannyiunkat Krisztus irányába kell, hogy vezessen. Ha a Szentlélek vezetése alatt történik, akkor ugyanarra az ábrázatra változunk át. Vagyis akkor a Krisztus ábrázata fog bennünk kialakulni. Ha más ábrázat alakult ki, akkor nem a Szentlélek irányította ezt a folyamatot. A Szentlélek mindig Krisztus ábrázatát fogja kialakítani, és abba az irányba vezet bennünket. De ez az átváltozás nem történik egyik pillanatról a másikra, hanem egy progresszív folyamatban teljesedik be. Az elváltozunk szó jelen idejű nyelvtani alkalmazása és használata azt jelenti, hogy ennek az elváltozásnak most kell megtörténni. Még ebben az életben kell megtörténni. Viszont az elváltozás folyamatában nincs jelentősége annak, hogy mióta vallja magát valaki kereszténynek. Semmit sem jelent az, hogy ki mikor lépett arra az útra, amely az Isten országa felé vezet. Egyedül csak az számít, hogy ki mennyit haladt előre ezen az úton. Mert be lehet lépni ugyan a szoros kapun, az életre vezető útra rá lehet lépni, de meg is lehet állni rajta. De akkor nem jutunk el az életre. Az örök életre csak az az ember jut el, aki mindig megy előre, és szüntelen halad. Ezért is mondja Pál azt a levelében, hogy csak azok az Istennek fiai, akiket a Szentlélek vezérel, akik engedik magukat vezettetni, akik megállnak egy helybe, azokat nem tudja a Szentlélek vezetni. Azok nem is lesznek az Istennek fiai, és nem is jutnak el az örök életre. Pál üzenete azt a képet is felveti, hogy nem nekünk kell az Isten dicsőségét keresni és megközelíteni, hanem ő jön felénk, hozzánk. Nekünk csak szemlélni kell Krisztusban azt. Mózesnek sem kellett tenni semmit azért, hogy az Úr dicsőségét szemlélhesse. Ő ugyan elmondta azt, hogy szeretné látni az Urat. De az Úr dicsősége jött oda hozzá. Nem neki kellett elmenni valahova, hanem azt mondta az Úr, hogy te csak maradj itt, és majd az én dicsőségem elvonul előtted. És valahogy így vagyunk mi is, a krisztusi jellemre átalakulást nem a mi erőfeszítéseink és érdemünknek az eredménye, hanem az Isten munkája bennünk. Ő kezelít hozzánk, ő jön el hozzánk, ő akarja munkálni ezt bennünk. Krisztus dicsőségének szemlélését azonban fedetlen orcával kell gyakorolnunk. Mit jelent Krisztus dicsőségét szemlélni? És fedetlen orcával szemlélni. Isten dicsőségét szemlélni nem jelent mást, mint hogy az igét nyissam föl, ahol feltárul előttem, ahol megismerhetem őt, ahol kibontakozik előttem az ő dicsősége. Én csak akkor szemlélhetem Krisztus dicsőségét, ha időt szánok arra, hogy belenézzek az igébe, és elmélyedjek benne, és tanulmányozzam Jézus életét és természetét, az ő jellemét. Az igén keresztül szemlélhetem igazán ezt. És amikor azt mondja az ige, hogy szemléljük, akkor nem azt mondja, hogy hát csak egy olyan futó pillantást vessetek oda. Néha-néha. Szemlélni azt jelenti, hogy megállni, belemélyedni, időt adni. nem lehet alkalomszerűen csak és rövid ideig. Futó pillantással nem lehet észrevenni a részleteket, pedig csak a részleteknek a látása teszi igazán értékessé, széppé a látottakat. Sokszor lehet ilyen jelenséget tapasztalni a mindennapi életben is, hogy az ember valami mellett úgy elsuhan gyorsan, és csak egy pillanat tölt része alatt vett észre valamit, de ahhoz, hogy igazán annak a szépségét megnézhesse és tudjon hatni rá, és benne mély nyomot hagyjon, ahhoz vissza kell jönni, és megállni előtte, és gyönyörködni benne, és szemlélni. Hogy szívódjon be az emlékképünkbe, maradjon ott állandóan, maradandóan. Jézus dicsőségét is így kell szemlélnünk. Sajnálatos módon az emberek mai életformája egyre nehezebbé teszi ezt az elengedhetetlenül fontos szemlélődést. Mai életformánk a rohanás. Mindenre kevés az idő. De muszáj szakítanunk időt. És azt mondja még az ige, hogy fedetlen orcával szemlélni. Amivel azt akarja érzékeltetni Szentírásban Pál, hogy ne engedjük, hogy közzém és Krisztus közzé álljon bármi is. Ne engedjük, hogy bármilyen zavaró körülmény eltakarja, elhomályosítsa a tiszta látásunkat. Ne engedjük, hogy emberi elméletek, emberi okoskodások, emberi magyarázatok homályosítsák el Krisztus dicsőségének a szemlélését. Vagyis ne emberi eszközökön keresztül szemléljem az Istennek dicsőségét, hanem az ige tiszta kinyilatkoztatásán keresztül táruljon fel előttem. Ezért ne emberi bölcseletekben mélyedjek el, és onnan szívjam magamba, hogy ki is volt Krisztus tulajdonképpen, hanem Isten maga adott nekünk kinyilatkoztatást Jézus Krisztusról. Az egész Biblia őrólla beszél. Ezért, ha meg akarom ismerni Krisztust, akkor az igét kell tanulmányoznom. Az Isten levelét, az Isten üzenetét. Természetesen nem maga az elmélkedés formál át bennünket, hanem az elmélkedésünknek a tárgya hat ránk. Amivel sokat foglalkozunk gondolatunkban, előbb-utóbb hatással lesz a cselekedetünkre és a jellemünkre is. Viszont egyedül Krisztus életében megnyilatkozó dicsőség szemlélése képes bennünk is a dicsőséges jellemet kialakítani. Ezért beszél János is olyan lelkesen arról az ő evangéliumában, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Emlékeztek, hogy mi lett ennek az eredménye, hogy ők látták az Úrnak dicsőségét? Ők is átváltoztak. János, aki egy hirtelen, lobbanékony természetű volt, aki egyike volt azoknak, akikről Jézus azt mondja, nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Na ez a János a szeretet tanítványá lett. A szeretet apostolává lett. Ő az, aki legmeggyőzőbben tud beszélni a Krisztusban megnyilatkozó szeretetről. Mert szemlélte ezt a szeretetet. És átalakította a gondolkodását, az érzelemvilágát és az egész lényét. Átalakult, mert szemlélte. És Pál éppen ezt állítja elénk, hogy mi is szemléljük az Úrnak a dicsőségét. Pál határozottan emlékeztet bennünket a Szentlélek szerepére is ebben az átalakulásban, ugyanis a Szentlélek feladata az, hogy bemutassa nekünk Krisztust az igéből, és az ő szemlélése közben a belső emberünket is átformálja. Pál azt mondja a korintusiakhoz írott levelében, hogy senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által. Csak a Szentlélek képes bennünket elvezetni oda, hogy Krisztusban azt ismerjük fel, aki be akar mutatkozni nekünk, és olyannak, ahogy szeretne bemutatkozni. amikor Mózes felment a hegyre, hogy átvegye Istentől a 10 parancsolatot, olyan sugárzó arccal jött vissza, hogy be kellett takarni az arcát. Kezdetben ez a szándék jó volt, de később már az emberi dolgok takargatásának az eszköze lett. Mózes arca azért tükrözte vissza az Isten dicsőségét, mert szemlélte azt. Szemlélte azt, aki a természetében hordozza ezt a dicsőséget. Mózes csak külső hordozója volt ennek a dicsőségnek, ezért egy bizonyos idő után őróla el is múlt. A Jézusban megnyilatkozó dicsőség azonban a belső lényünket tudja átalakítani, és onnan tud kisugározni. És ha Jézussal, a dicsőség forrásával állandó összeköttetésben maradunk, akkor ez a dicsőség soha nem fog elmúlni. Istennek az a szándéka, hogy ez a tőle és belőle fakadó dicsőség végre rajtunk is feltámadjon, és láthatóvá váljon. Szeretné, ha rajtunk feltámadt dicsőség fénye az egész földet be tudná világítani. És Isten szinte egy kérdést állít elénk. Készek vagyunk-e, hogy Istenhez való őszinte megtérésünk által végre felszabadítsuk a szívünket, az elménket, az arcunkat, minden betakaró lepeltől? Isten azt szeretné, hogy népe végre szabad lenne az állarcoktól, a szívében ő előtte, az értelmében a Biblia üzenete előtt, és a külső megjelenése egymás és az egész világ előtt. Pál szavaival szeretném mondani, hogy érlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy tegyetek fogadást az Isten előtt, hogy végre oda szenteli mindenki az ő életét a Biblia leplezetlen szívvel és értelemmel való tanulmányozására. Hogy így másokat is elvezethessünk szavainkkal és az Isten jellemére átformálódott jellemünkkel az ő megismeréséhez. Az Isten ezt szeretné, ha az ő dicsőségét fedetlen orcával szemléljük, akkor átváltozunk mi is dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkéből. Adja az Úr, hogy ez egy megtapasztalt valóság tudjon lenni életünkben. Amen.